Mellékes események. Pannóniának, Pamfíliának, Frígiának, Makedóniának és Dalmáciának a polgársága, akiket a hunok gyakori megszállásaikkal kimerítettek, elhagyván szülőföldjüket, Attilától engedélyt nyerve, átkeltek az Adriai tengeren Apúliába. Mivel nem akartak Attilának szolgálni, és nyájaikat szélnek eresztették. A vlachok viszont, akik ezeknek a zsellérei és pásztorai voltak, önként itt maradtak Pannóniában. Attila király 5 évig Szikambriában pihent, mert seregének megfogyatkozását tudnélik, azt az 1/3 részt, amely Katalóniában maradt, pótolni akarta. Miután ünnepélyes udvart tartott, Pannóniából kivonulva átment Karintiába, Stíriába és Dalmáciába, és elfoglalván lázongó vidékeket végül Szalona városánál és Spalatónál elérte az Adriai tengert, és a 2 várost felgyújtatta. Erről a vidékről eltávozva tova vonult a tengerpart mentén, és miután lerombolta Trau, Scardona, Sebenico, Zara, Nona, Zeng, Parenzo, Pola, Kapodisztria és Triest városát, és még sok más várost is a hegyek között, végre Aquileiához érkezett, és a város nagyságát látva megrettent. Ám úgy érezte, megszégyenülne, ha ezt a várost megvívatlanul hagyná, legfőként azért, mivel azt beszélték, hogy igen sok lázadó longobárd ide menekült Pannóniából. Amikor ezeket követek útján visszakövetelte a polgároktól, és a polgárok vonakodtak kiadni őket, hozzáfogott a város ostromához különféle hadigépekkel. Sehogyan sem tudta azonban elfoglalni, de 1,5 évig ostromzár alatt tartotta. Történt pedig egy napon, hogy körüljárta a várost, számos jós csatlakozott hozzá, akikben pogány hitű lévén nagyon bízott. Ekkor látta, hogy egy gólya a tenger felől röpülve leszállt az egyik palota tornyán lévő fészkére, és csőrébe véve egyik fiókáját a tenger nádasai közé vitte. Majd visszatért, és a többi fiókáit is elszállította a fészkével együtt. Ennek láttán Attila király magához hívatta katonáit, és így szólt hozzájuk.
Látjátok, bajtársaim! Ez a gólya a jövendő eseményeket jelzi. Előre érzi, hogy ezt a várost mi szét fogjuk rombolni. Menekülőre fogja hát, hogy ne pusztuljon el a polgárokkal együtt. Legyetek tehát holnap bátrabbak az ütközetben, mert meglátjátok, hogy a város össze fog omlani. Kiadta a parancsot, és mert a sokfajta ostromgép segítségével sem tudta eddig bevenni a várost, most a szkíták tanácsára hajlott, az 1 millió katona mindegyikétől egy-egy nyerget kért. A nyergekből a fal mentén körös körül óriási halmot rakatott, és elrendelte, hogy gyújtsák fel ezeket a nyergeket. Ezeknek a lángjától és a hőségtől a fal teljesen szétmálva a tornyaival együtt leomlott a földre. Ennek láttán az összes polgárok a tenger szigetére menekültek. Elhatározták ugyanis, hogy a tengernek egy Aquileiával szomszédos szigetére költöznek, és mindörökre ott maradnak. Ezt a szigetet mindmáig Óvelencének nevezik. Egy ideig ezen a szigeten laktak, de Attila királytól való féltükben ezt a szigetet is elhagyták, arra a szigetre költöztek, amelyet Rialtónak neveznek, és ott lakoznak. A velenceiek pedig trójaiak, ahogy a régiek krónikája mondja. Trója pusztulása után ugyanis a trójaiak Aquileiában laktak, állítólag ők alapították a várost. A velenceiek ugyanis nem Szabáriából származnak, hanem az igen gazdag Trójából. Szabáriában olaszok, azaz longobárdok laktak, és volt ott egy akadémia mind a longobárdok, mind a földkerekség más nemzetei számára, amelyet számos költőnek és tudósnak a tanításai tett igen híressé, bár a bálványimádás különféle tévejgéseinek volt alávetve. Ezt a gótok egyik királya, név szerint Arkelaus, sokáig ostromolta, de nem tudta bevenni, Végül a földkerekség réme ostrommal bevette. Lakosait a hunok elűzték, és ezek most Itáliában laknak. Páviában, a Ticino folyó mellett. Attila Aquileia városának a lerombolása után végül Trióban Concordia városát rombolta le. Innét a Longobárd őrgrófságba vonult, és Treviso, Padova, Verona, Brescia, Cremona, Mantova, Bergamo, Milano, Alessandria és Ferrara városát, meg ennek a vidéknek több más városát is hatalma alá vetette. Amikor ezután Ravenna alá érkezett, az ariánusok érseke, aki ebben a városban az apostoli szék ellenére 12 kardinálist választatott meg az ő szektájának követői közül, a polgárok tudta nélkül, bár kincsekben bővelkedett, titokban bebocsátotta a hunokat Ravenna városába, és legyilkoltatta a keresztség fiait, akik a városban laktak, sőt ígéretet tett Attilának, hogyha csatlakozik szektájához, és üldözni fogja a keresztényeket, hatalma alá veti egész Itáliát és Róma városát Afrikával együtt, hadinépének fáradtsága és költsége nélkül. És amikor Attila ebbe készséggel beleegyezett, inkább uralomvágyból, semmint az említett szekta iránt érzett szeretetből, a rómaiak felismerték a veszedelmet, amely ebből a kereszténységre származhatik. Leó pápa elé járultak, hogy lépteit Attilához irányítsa, és kérje meg a rómaiak nevében, hogy fogadja el adójukat és szolgálatukat, amíg csak él. Közben Attila király Apulia felé küldte a seregét, kapitányul állítva a sereg fölé a Zoárd törzsből származó Zoárdot. Serege kifosztotta Apuliát, Terra di Lavorót és Kalabriát egészen Reggio városáig, valamint Katinát, amelyet állítólag a bölcs Kátó alapított, és nagy zsákmánnyal tért vissza. Ezen közben Leó pápa papok nagy sokaságával és keresztekkel megérkezett Ravennába Attilához. A megbeszélést lóháton tartották a mezőn, és bár Attila meghallgatta a rómaiak ígéreteit az adóról és szavaikat a császári méltóságról, terhesnek találta ezeket Attila király, mégis engednie kellett a pápa követeléseinek félelemből. Mert amikor a király felemelte a tekintetét, látta, hogy a feje felett egy ember lebeg a levegőben, kardot forgatva a kezében, fogait csikorgatja és azzal fenyegetőzik, hogy levágja a fejét. Így tehát a rómaiak követeléseinek engedve megadta a pápának az engedélyt az eltávozásra, ő maga pedig visszatért Ravennába. Itt aztán a pápa tanácsát követve az ariánus érseket a szekta többi tagjaival együtt fogságba vetette. És miután kisajtolt belőle 60 000 márka aranyat, fejét vette, majd hadseregének egész tömegével együtt hazafelé fordította a gyeplőt, és bevonult Pannoniába. Miután pedig széltében hosszában délre és nyugatra, északra és keletre kiterjesztette a hatalmát, azt forgatta az eszében, hogy át kell a tengeren, és az egyiptomiakat, asszírokat és Afrikát is hatalma alá hajtja. Ekkor a braktanok királyának már nem is emberi mérték szerint szép leányát, név szerint Mikolcsot vitték hozzá, hogy szerelmeskedjen bele. Akiben, mint mondják, annyira beleszeretett, hogy amint ivásban is szokása volt, itt sem ismert mértéket. És miután a szokásos módon együtt hált a lánnyal, és már befejezték a szeretkezést, elerett az orra vére, és ahogy álmában hanyat feküdt, a vér a száján keresztül a torkába folyt. Megalvadva akadályozta a lélegzést, és megölte Attilát. Mikolcs pedig álmából felriadva hirtelen megérintette urát, és észrevette, hogy a teste már hideg, a természetes melegsége már oda van. Nagy jajveszékeléssel magához hívta a királyi ajtónállókat, és mutatta nekik, hogy uruk minden élő test útjára lépett. Ezek pedig rettenetes kiáltozással zajt csapva az összes őröket a palota kapujához csődítették jajveszékelésükkel. Végül eltemették Attilát Béla, Kadocsa és Keve, meg a hunok más kapitányai mellé a fentebb említett helyre. Miután pedig halálának híre ment, megdöbbent az egész világ, és ellenségei zavarban voltak, vajon gyászoljanak-e, örüljenek-e, mivel féltek Attila fiainak sokaságától, akik annyian voltak, mint valami nép, alig lehetett számba szedni őket. Féltek, hogy az apa halála után valamelyik fia fog uralkodni. Detriknek és Alemanni a többi fejedelmének, akiknek Attila királya nyakán ült uralkodása alatt, ravaszkodására a hunok osztatlan közössége különböző pártokra oszlott, és pedig egyesek Csabát, Attila királynak, Honorius, görög császár leányától származó fiát, mások pedig a Germánia hercegnőjétől tudnélik, Krimhild úrnőtől származó Aladárt akarták Attila után megtenni királyuknak. A hunok közül a bölcsebbek Csabához csatlakoztak, Detrik és az idegen népek pedig néhány hunnal egyetemben Aladárhoz. Így aztán mind a kettő uralkodni kezdett. Mindegyik a másik fölé akart kerekedni. És Detrik ármánykodására, aki ebben az időben Szikambriában Aladárhoz csatlakozott, a két király olyan kemény és bátor ütközetet vívott egymással, hogy a Duna 15 napra annyira megáradt a germán vértől, hogyha a németek nem titkolnák gyűlöletükben azt az öldöklést, amelyet a hunok ezen napokban véghez vittek, be kellene vallaniuk, hogy Szikambriától Potenciánáig sem emberek, sem oktalan állatok tiszta vizet nem ihattak a Dunából. Ez volt az az ütközet, amelyet a magyarok Krimhild csatájának hívnak mind a mai napig. Ezekben az ütközetekben mindig Csaba és a hunok arattak győzelmet. Utóbb azonban a veronai Detrik árulás segítségével elérte, hogy Csabát legyőzzék. Először Csaba győzte le a testvérét, majd pedig őt győzték le olyannyira, hogy oldalán alig 15 000 maradtak. A többi hunokat és Attila többi fiait pedig teljesen elpusztították és leöldösték. Attila halála után tehát mind a fiai, mind a hunok egymást gyilkolták. A legyőzött Csaba tehát azokkal a testvéreivel, Attila király fiaival, akik az ő pártján voltak, szám szerint 60-nal, és mint mondják, 15 000 hunnal együtt Honoriushoz, nagyatjához menekült. Honorius a görögök császára Görögország lakójává szerette volna tenni, de Csaba nem akart ott maradni. Atyáinak lakhelyére, tudnélik, Szkítiába tért vissza, hogy ott lakjon. Csaba 13 évig maradt Görögországban Honoriusnál, Szkítiába pedig az út veszélyei és az utazás nehézségei miatt egy évig vándorolt. Amikor Szkítiába érkezett, nem onnan vett magának feleséget, hanem Korozmeniából hozott Bendegúznak, nagyatjának a tanácsára, akit, mint mondják, egészségesen talált, de nagyon megöregedve. Ettől a feleségétől született Edemén és Ed. Ez a Csaba arra buzdította a szkítákat, hogy térjenek vissza Pannóniába. Visszamaradt azonban a hunok közül 3 000 ember, akik meghátrálva kivágták magukat Krimhild csatájából, és Csigla mezején igyekeztek gyülekezni. És mivel féltek a nyugati nemzetektől, nehogy azok váratlanul megtámadják őket, Erdélybe vonultak, magukat pedig nem magyaroknak, hanem más néven székelyeknek nevezték. Ezek a székelyek ugyanis a hunok maradékai és a magyarok második bejöveteléig az említett mezőn tartózkodtak. Mikor aztán megtudták, hogy a magyarok újból visszatérnek Pannóniába, eléjük mentek, Ruténiába, és velük együtt hódították meg Pannónia vidékét, és itt osztoztak sorsukban. Ezek a székelyek azt hitték, hogy Csaba elpusztult Görögországban. Ezért a nép még most is közmondásként mondogatja, akkor térj vissza, amikor Csaba Görögországból. Ettől a Csabától Attila király törvényes fiától születtek fiai Edemén és Ed, akik közül Edemén a magyarok második visszatérése alkalmával maga jött be Pannóniába, atyának és anyjának a rokonságából álló nagy sokasággal, Ed pedig visszamaradt a hazájában, azaz Szkítiában. Színigaz, ettől a Csabától eredt az Aba nemzetség is. Miután tehát Attila király fiainak a sokasága elpusztult, Pannónia király nélkül maradt 10 éven keresztül. Csak a vlahok, a görögök, a jövevény messziaiak, a németek és a száműzött szlávok maradtak Pannóniában, akik hajdan Attilának szolgáltak. Támadt ezek után valamilyen fejedelem, Svetiboluk, Marót fia Lengyelországban, mindamellett Pannóniában is uralkodni kezdett. Őt a magyarok először is Erdélyből és az Ung folyó felől különféle ajándékozások ürügyén kikémlelték, majd különféle beszédekkel áltatták, végül egy hirtelen támadást intéztek ellene egy bizonyos városban, Bánhida környékén, Tata mellett. Mely városnak még most is láthatók a romjai, és egész katonaságával együtt elpusztították. És így uralkodni kezdtek az említett népek fölött, akiket Marót fia a maga terjeszkedésével csak gyarapított. Attila pedig 44 évig uralkodott, a hercegi méltóságot 5 évig viselte, élt pedig 125 évig.